8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8 óra is elmúlt már, néhány másodperccel, úgyhogy ilyenkor az a szokás, hogy megvárok legalább 30 tanulótársat. Itt van Szilágyi Tamás, aki mindig elsők közt van, szintén Tímea, szeretettel köszöntök mindenkit, Marján Zsolti barátomat, sok szeretettel köszöntöm, remélem jól van, úgy hasonlóképpen remélem jól van Máté Lala is. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Angélát is, most már több mint 10 vagyunk, itt van Katalin, itt van Majoros Tímea, jó estét kívánok mindenkinek, gyűlik a kemény mag, érdemes volt ma is elindítani ezt a live-ot, itt van Villő, szeretettel üdvözlöm Dávidot, természetesen a nejemet, azokkal a kis szívecskékkel, amik itt nekem megjelennek a képernyőn, én nem tudok ilyet produkálni most, de gondolom. Úgyhogy itt van József, jó estét kívánok Ádámnak, természetesen az édesapámnak külön, édesapámat külön köszöntöm, kiemelt tisztelettel, jó estét kívánok Zoltánnak is, Sólyom Zsuzsinak is, most kivételesen a szokásos helyről, a dolgozó szobámból jelentkezem, nem pedig a sátorból, ez nem azt jelenti, hogy véget ért volna Szukot, a sátoros ünnep, mert hogy egyáltalán nem ért véget, egyszerűen csak arról van szó, hogy kint esik az eső, és ha így gyengén esne, akkor kintről jelentkeznék be, de nem gyengén esik, legalábbis itt a 11. kerületben, hanem eléggé nagyon ahhoz, hogy elázzon minden könyvem, ami előttem van, meg a számítógép, ami szintén előttem van, úgyhogy ezért behúzódtam ide a dolgozó szobámba, és nem pedig a sátorból jelentkezem, de hát a sátoros ünnepnek még egyáltalán nincs vége. Most villat ránk ugye csütörtök, mármint ugye nálunk este kezdődnek a napok, szóval nemrég kezdődött a félünnepek negyedik napja, úgyhogy félünnepek negyedik napja, igen. Félünnepek negyedik napja, mert ötödik lesz Hosanna Rába, aztán utána ötödik lesz Hosanna Rába, és akkor volt a két ünnepnap. Jó, persze. Oké, ez akkor összejön. Szóval, hogy holnap lesz, a félünnepek negyedik napja, úgyhogy még ilyenkor, még csütörtökön egész nap sátorban vagyunk, sátorban eszünk, és így tovább. És ugyanígy teszünk még pénteken is. Péntek Szukot utolsó napja. Pénteken is sátorban vagyunk. Majd aztán péntek este ránk virad tényleg a végjáték, ez most már tényleg az őszi ünnepek utolsója, hogy a Szukot ünnepét lezáró 8. nap, úgy hívják, hogy Sminiat Szeret, és azt követően Simchat Torah, ez Izraelben egynapos ünnep, a diaszporában így Magyarországon is 2 napos ünnep, úgyhogy ez szombat-vasárnap lesz, úgyhogy ezzel is hívom fel a kedves figyelmeteket, hogy vasárnap este nem lesz tanulás, mert az ünnep csak mikor fog kimenni, ilyen 6 óra 49 perckor lesz vége az ünnepnek, szóval nem lesz elég időre. Ráadásul nem is leszek itthon az ünnep alatt, úgyhogy az Óbudai zsinagógában leszek, és az ott mellette lévő szállodában lakunk, szóval ott még haza kell onnan cuccolni, és ilyesmi. Szóval vasárnap nem lesz tanulás, és aztán legközelebb majd hétfőn fogunk találkozni, de holnap még persze találkozunk, ez nem is kérdés. Szóval ezt akartam csak mondani, hogy a sátoros ünnep még nem ért véget, egyszerűen csak arról van szó, hogy esik kint az eső, úgyhogy bekényszerültem ide a szobába, jobban szerettem volna kintről jelentkezni, mert hangulatosabb meg, hát az ünnep hangulatához feltétlenül hozzátartozik. Van egy kérdés, amire gyorsan válaszolunk, nem túl bonyolult. Azt írja a kedves tanulótársunk, kedves rabbi úr, beszélnél kérlek a jidis és a héber nyelv közti különbségről. A blogbejegyzést olvastam, de ott csak egy rövid történeti bevezetés állt a jidis nyelv kialakulásáról és a mai magyar nyelvben talált jidis szavakról. Érdekelne mélyebben a különbség, mely zsidó közösségek beszélik ezt vagy azt a nyelvet, vannak-e hasonlóságok, aki beszél héberül, az érti a jidist és fordítva. Nagyon jó kis kérdés. Kezdjük mindjárt az elején. A zsidó nyelv, az első nyelv, a hitünk szerint az első nyelv a világon, az a héber nyelv volt. Isten a világot héberül teremtette, héber nyelven. Amikor azt mondja a Tóra, azt írja a Biblia, hogy és mondta Isten, hogy legyen világosság, akkor milyen nyelven mondta, mármint ahogy mi azt elképzeljük, hogy Isten mondta, mert Isten beszéde az nem olyan, mint az ember beszéde, hiszen az ember fizikai teremtmény, Isten pedig nem fizikai teremtmény, és nem is teremtmény egyáltalán. Szóval amikor azt mondja a Biblia, hogy mondta Isten, hogy legyen világosság, vagy mondta Isten, hogy váljanak ketté a vizek, vagy mondta Isten, hogy legyen ez, vagy legyen az, milyen nyelven mondta? Héber nyelven mondta. A héber nyelv tehát az ősi nyelv, az eredeti nyelv, amit Isten alkotott, ez egy Isten által készített nyelv, és ez az a nyelv, amivel Isten a világot képes volt teremteni. Tehát a héber nyelvnek teremtő ereje van. Minden nyelvnek teremtő ereje van valójában persze, de hiszen a realitásunkat a nyelvünkkel, a kommunikációval formáljuk, a realitásunkat a kommunikációval alakítjuk. Ugye, hogyha én mesélek neked valamit, például, hogy most mesélek nektek valamit, ha mesélek nektek valamit, az befolyásolja a ti percepciótokat, a ti világlátásotokat, ennek megfelelően a ti realitásotokat, tehát az én beszédem az teremtő erejű, egészen gyakorlati értelemben is, képletes értelemben meg pláne, hiszen tudjuk, hogy az embert, egy szomorú embert vidámmá tudunk tenni egy kedves szóval, vagy egy vidám embert el tudunk keseríteni egy otromba szóval, tehát a nyelvnek ilyen tekintetben is van teremtő ereje, de a héber nyelvnek effektív teremtő ereje van, a világot héber nyelven teremtette Isten. A héber fény szó, ami úgy mondják héberül, hogy or, az képes arra, hogy fényt teremtsen, hogyha Isten ezt mondja. Tehát a héber nyelv volt az eredeti nyelv, hogy Isten a világot teremtette, hogy Ádámmal kommunikált, és hogy Noéval kommunikált, és így tovább. Ugye Noé után születnek meg a nyelvek, ugye Noé az özönvíz története után, a Bábel tornyai történet után, hogyha emlékeztek a Bibliában, a Mózes első könyvében, az özönvíz után nem sokkal, ugye a népek, a világ, vagy a világ emberei, az emberiség összefogott, hogy egy tornyot építsen, és ezzel megmeneküljön egy potenciális második özönvíztől, attól tartott, hogy esetleg lesz még egy özönvíz. Ugye ez a tervük nem sikerült, mert Isten összekeverte a nyelveiket, és nem tudtak egymással kommunikálni. Ugye, és így kialakultak a nyelvek. A hagyomány szerint, a zsidó hagyomány szerint 70 ős nyelv van, tehát a Bábel tornyai nyelv kialakulás, ugye a héber a legősibb nyelv, hiszen az Isten nyelve, a később kialakult nyelvek, a Bábel tornyában már kialakult nyelvek, ezek pedig a zsidó felfogás szerint, a zsidó hit szerint, ezek 70 ilyen nyelvet ismerünk. 70 nyelvet, mert 70 unokája volt Noénak, 70 leszármazottja volt Noénak, 70 unokája volt Noénak, azt írja Ács Laci, hogy a zsidó hagyomány szerint Bábel tornyát Nimród építette, így van, építette, tehát Nimród egy diktátor volt, írtam a blogbejegyzésemben egy bejegyzés Nimródról is, Nimród egy diktátor volt, egy Stalin, egy Hitler, egy Kim Jong-un, egy Kim Jong-il, egy Pol Pot, egy igazi gonosztevő. Azt kérdezi Angéla, hogy imádkozunk-e idegen nyelveken. Isten minden nyelvet megért. Mégis a, természetesen minden nyelvet megért. Egyébként nagyon érdekes, mert a Talmud azt mondja, hogy arameusul azért bizonyos imákat azért mondunk arameusul, bizonyos imákat meg azért nem mondunk arameusul, mert az angyalok nem értenek arameusul. Azt mondja a Talmud, hogy az angyalok nem értenek arameusul. Arameus ez is szintén egy régi ősi nyelv. Az angyalok nem értenek arameusul, és akkor persze felmerül a kérdés, értenek az angyalok más nyelven. Arameusul nem értenek, azt értjük, a Talmud ezt mondja, de valami más nyelven értenek, és akkor a vita van a rabbi között, hogy az angyalok értenek-e más nyelvet, mint hébert. Tehát nem az angyalokhoz imádkozunk természetesen, hanem Istenhez imádkozunk. Az angyalok csak segítenek az imáinkat elvinni a teremtő trónusához. Szóval héberül imádkozunk, más nyelven is lehet persze imádkozni. A héber nyelven való imádkozás az egy olyan, tudjátok mi ez hasonlít, mint egy, képzeljük el az ég kapuját, mint egy számzáras, mint egy páncélszekrényt, ahol tudjátok, ilyen számzárral nyílik. Az ég kapui, a könyörület kapui, isteni könyörület kapui, az isteni könyörület kapui, mintha egy számzáras ajtó lenne, mint egy számzáras szekrény, vagy lakatlan lenne lezárva, és a héber imák úgy vannak konstruálva, az imarend úgy van konstruálva a bölcseink által, hogy az, mint egy számzár, tökéletesen nyitja az ég kapuit. Ez nem azt jelenti, hogy más nyelven nem lehet megnyitni az ég kapuit, de a héber nyelv az tökéletesen megnyitja az ég kapuit. Azt írja Fehér Zoli, hogy érdekes, hogy egyes ős magyar történetek szerint Nimród igazi hős és az ősapánk előfordulhat. A rabbinikus hagyomány, a Talmud Nimród nem egy pozitív figura. Na, szóval maradjunk ennyiben, hogy Nimród egy kifejezetten negatív figurája a zsidó folklórnak. Oké, tehát héberül imádkozunk, mert héberül nyílnak meg az ég kapuja könnyebben, mint egy számzáras ajtó. Úgy vannak konstruálva, olyan precízen vannak konstruálva az imák. És ezért ügyelünk arra, hogy az egyes szavakat megfelelően mondjuk, pontosan ejtsük ki, ne tévedjünk az ima szövegekben, ugye, mert ezek nagyon mívesen konstruált ima szövegek, mint egy számzár. Ugye Ha nem pont ugyanahoz a számhoz tekered a számzárat, akkor nem nyílik az ajtó, hiába van nagyon közel hozzá, az nem ugyanaz. Ezért vigyázunk a Héberben, amikor imádkozunk, ezért ügyelünk arra, hogy az ima szöveget pontosan ejtsük ki, a kiejtés nagyon fontosan. Ne harapjunk el szavakat, a magánhangzókat megfelelő módon ejtsük ki, és így tovább. Jó, de mi minden válaszoltam, hogy mit jelent, mi a jidis nyelv és mi a kettő közt a különbség. Nos, tehát a héber nyelv, az isteni nyelv, az a teremtette Isten a világot, és Babilónia és a Bábel tornyánál kialakult 70 darab eredeti nyelv, vagy ős nyelv a rabinikus hagyomány szerint. Érdekes egyébként, csak ilyen igazi kuriózum, nekünk magyar embereknek egy érdekes kuriózum, egy magyar vonatkozás. A Lubavicsi Rebénél, a mesteremnél, a Lubavicsi Rebénél a 90-es évek, ugye 94-ben halt meg, és ha jól emlékszem, 90-ben vagy 91-ben, de lehet, hogy még a 80-as évek végén, meg az is lehet, hogy inkább a 80-as évek végén, egy Naftali Krausz nevű rabbi, újságíró járt a Lubavicsi Rebénél. Naftali Krausz neve ismerős sok magyarországi zsidónak, ő rengeteg magyar nyelvű könyvet írt a zsidóságról, ugye Izraelben élő egyébként Lubavicsi haszid volt, Chabad haszid volt, és sok könyve jelent meg magyarul, ami segítette a 90-es években a zsidóságát kereső, de zsidóságát nem ismerő magyar zsidóknak. Nos, a lényeg, hogy Naftali Krausz elment a Lubavicsi Rebéhez egyik alkalommal, többször járt nála nyilván, de egyik alkalommal elment hozzá, és elvitte neki az egyik magyar nyelvű könyvet, ha jól emlékszem, az Ősi Forrás című könyvet elvitte a Rebének. És a Rebe látta, hogy magyarul van, és Rebe beszélt, nem tudom, 6-8 nyelven, Rebe biztos beszélt héberül, beszélt jidisul, ugye jidis volt az anyanyelve, beszélt nagyon jól oroszul, beszélt kiválóan franciául, németül, angolul, sok nyelven beszélt, magyarul nem beszélt, és mondta is a Rebe a videóban, hogy nem beszél magyarul, de szerinte a magyar nyelv az egyike a 70 ős nyelvnek, ami Bábel tornyánál alakulhatott ki. Ezt mondta Lubavicsi Rebe. Nem feltétlenül kell szó szerint venni ezt, a magyar biztos egy nagyon régi nyelv, de nagyon romantikus, nagyon érdekes nekünk magyaroknak, és még büszkeségre is adhat okot, hogy a Lubavics Rebe azt mondta, hogy elképzelhető, hogy a magyar nyelv egyike, egyike a, ennek a 70 ős nyelvnek. Oké, okay. Tehát ez vonatkozik a 70 ős nyelvre, hogy mik ezek a 70 ős nyelv, ezt nem tudjuk, mondom még egyszer, spekulál a Lubavics Rebe is, hogy esetleg a magyar nyelv az közte lehet. Jó, tehát akkor van egy különbség ugyebár az Isten által teremtett nyelv és minden más nyelvek között, ami a Bábel tornyánál van. A jidis nyelv az egy európai, Európában élő zsidó, úgynevezett Askenáz. Askenáz az egyébként tök érdekes, ezt is elmondom. Askenáznak hívták Noénak az egyik dédunokáját, úgy hívták, hogy Askenáz. Anna Mária kérdező, hogy hívják hébről, hogy köszönöm, úgy mondják, hogy Todá. Todá, az köszönöm, Todá rábá, az nagyon szép, nagyon köszönöm. Todá? Szóval, mit akartam mondani? Hogy, ja igen, hogy Askenáznak hívták Noénak az egyik unokáját. Egyébként a köznyelvben, a rabinikus irodalomban Askenáznak Németországot hívjuk. A német területet, a német nyelvet, a német országot hívják Askenáznak. Valamilyen okból, nem tudom. Érdekes egyébként a talmudi irodalom, a rabinikus irodalom Magyarországot úgy hívja, hogy Hagár, Eretz Hagár, Hagár országa. Ugye Hagár egyébként Ábrahámnak volt a szolgálója, most már Sárának volt a szolgálója, aki Ismáelt szülte. Ugye Sárának volt egy szolgálója, Hagár, aki Sára odaadta Hagárt feleségül Ábrahámnak, mert Sárának nem lehet egy gyereke, és azt remélte Sára, hogy a szolgálón keresztül lesz majd Ábrahámnak utódja, így is lett. Megszületett Ismael, aztán persze később Sára is teherbe esett, és megszületett Izsák. De Hagárnak hívják egyébként Magyarországot, Rási, a legnagyobb Talmud kommentátor, vagy a Talmud kommentátorok, nem tudom, első számúja, ő meg is említi egy helyen Eretz Hagárt, mint Magyarországot. Nem sok helyen van megemlítve, hogy Rási élt a 12. században. Rási a 12. században élt. Tehát Magyarország akkor egy nagyon új ország volt, ugye, hát az államalapítás, a honfoglalás, a 896, majd azután ugye az államalapítás 1000-ben, tehát Rási cirka 100 évvel élt, még nem egészen 100, Rási idő 1070-ben született, ha jól emlékszem, 1070-ben, tehát egy pár évvel, talán egy-két generációval a magyar államalapítás után, és már megemlíti Rási Eretz Hagárt, mint Magyarországot, persze nem a jelenlegi Magyarország területéhez, ugye sokkal másképpen nézett ki akkor még Magyarország területe, ez, mondom, beszélünk az államalapítás után nem sokkal. Mindegy, bárhogy is legyék, az Európában, tehát az Askenász országokban, Askenász országoknak hívjuk, tehát a német, tekintve, hogy a zsidók Európában legelőször a német alföldön telepedtek meg, a Rajna mentén, a Rajna vidéken, azért Európát úgy hívjuk, hogy Askenász, és a, vagy európai zsidókat úgy hívjuk, hogy askenázi zsidók, és a keleti zsidókat, tehát akik a Kis-Ázsiában, a Közel-Keleten, a termékeny félholdnál, Észak-Afrikában éltek, tehát gyűjtő nevén minden nem európai zsidót úgy hívunk, hogy szefárdi zsidók. Szefárd az egyébként Spanyolországot jelenti, vagy Spanyolországot hívják szefárdnak. Bárhogy is legyék, az askenázi európai zsidók, ugye, annak érdekében, hogy tudjanak kommunikálni a körülöttük élő többségi társadalommal, ezért jellemzően megtanulták a többségi társadalom nyelvét. Mit beszéltek addig? Ugye a jidis az kialakul körülbelül az 1000-es években, 1100-as években alakul ki a jidis, mint egy alapvetően német nyelvű, vagy a német nyelvnek egy zsargonja, a németnek egy ilyen eltorzított, egy ilyen eltorzított változata. Ugye a jidis az tulajdonképpen német alapú, tele van héber szavakkal, meg tele van nem héber szavakkal, hanem mindenféle más környező országok szavaival, így vannak benne magyar kifejezések, rengeteg szláv kifejezés van benne, de alapvetően egy kifacsart, leegyszerűsített, kicsit lebutított német nyelvről van szó, amit héber betűkkel írtak, ugye, amit héber betűkkel írtak, és került bele egy csomó szó különböző környező országok nyelvéből, attól függően, hogy a zsidók hol éltek. Ha ma kimész Amerikába, és egy jidis nyelvű közösségben vagy, mondjuk Williamsburgben, Brooklynban, ultraortodox, haszid zsidók nagyon sok helyen még ma is jidisül beszélnek, akkor azt fogod tapasztalni, hogy mondjuk Amerikában azt fogja mondani mondjuk egy, azt fogja mondani az anyuka a kisfiának jidisül, hogy vidd ki a szemetet, úgy fogja mondani, hogy like a rose the garbage. Like a rose the garbage, azt jelenti, hogy vidd ki a szemetet, de a garbage az egy angol szó. Like a rose the garbage, vidd ki a garbage-ot, vidd ki a szemetet. Ha ugyanezt Izraelben, mondjuk Bnei Brakban, vagy Mea Sharimban, vagy Jeruzsálemben, vagy Modiinben, vagy Modiin Ilitben, vagy Bét Semesben, vagy bárhol, ahol jidis nyelvű közösségek vannak, ugye még egyszer ultraortodox haszid zsidók, jellemzően haszid zsidók, de ultraortodox zsidók, akkor azt fogja mondani, hogy like a rose the pach, vidd ki a szemeted, és a pach szó héberül, vagy aspa, vagy pach, az lesz a szemét, és nem pedig a garbage. Tehát ilyen hasonló mutációk, neked is Baruch Abba, kedves Wolf Tamás, szóval hasonló mutációk voltak a héber nyelvben korábban is, ugye a Magyarországon élő zsidók másfajta héber dialektust beszéltek, mint a mondjuk a Németországban élő zsidók, vagy a Lengyelországban, vagy később Lengyelországban, Oroszországban élő zsidók, és így tovább. Hozzáteszem, hogy Magyarországon a jidis nyelv nem igazán volt nagyon durván elterjedt. Például a lengyelországi zsidók jellemzően nem is beszéltek lengyelül, csak jidisül beszéltek, vagy olyan minimális szinten beszéltek, amennyit kellett ahhoz, hogy a környező népekkel, hogy a lengyelekkel tudjanak kereskedni, meg dolgukat intézni, meg ügyeket intézni. De nagyon minimális szinten beszéltek lengyelül. Ennek az lehetett az oka, hogy a lengyel zsidók nem érezték igazi hazafinak magukat. Nem volt egy hazafias érzés a lengyel zsidókban. Ugyanez vonatkozik az ukrajnai zsidókra, vagy az oroszországi zsidókra. Nem, mondjuk népszerű értelemben nem nevezhetjük hazafinak mondjuk a lengyelországi, vagy az ukrajnai. Ugye a Ukrajna az is egy ilyen fura ország, mert van, hogy Lengyelországhoz tartozott, van, hogy Oroszországhoz tartozott, bizonyos részei van, hogy Németországhoz tartoztak. Bárhogy is legyen, ezeken a mai Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, balti államok területén élő zsidók jellemzően jidisül beszéltek, és csak jidisül beszéltek, vagy minimálisan beszéltek oroszul, meg ukránul, meg lengyelül, annyi minimálisan, hogy meg tudják érteni magukat a környező népekkel. A magyarokra ez nem igaz, mert a magyar zsidók döntő többsége, hogy tudok-e jidisül, azt kérdezi Eszter, értek jidisül elég jól, beszélni, elbeszélgetek, nem mondanám magamat jidis szakértőnek, nem tanultam sose jidisül, de igazából héberül se tanultam soha, tehát én ezeket a nyelveket, de angolul se tanultam igazán, vagy csak nagyon minimálisat, megtanultam ezeket a nyelveket így magamtól, angolul nagyon jól beszélek, annyi nyelvi szinten, héberül azt hiszem elég jól beszélek, úgy érzem, hogy elég jól beszélek, sőt, nagyon jól beszélek, jidisül nem mondanám, hogy nagyon jól beszélek, mindent megértek. Voltak a jesivában az előadások, az előadásoknak egy része jidisül volt, úgyhogy rá voltam kényszerül, hogy valamennyire értsem, meg nagyon sokat mozogtam olyan környezetben, olyan ultraortodox zsidók körül, akik, ahol jidis a beszélt nyelv, szóval úgy valamennyi rám ragadt. Na már, hogy is legyék, tehát a magyarországi zsidóknál nem volt jellemző, vagy nem nagyon volt jellemző a jidis beszéd, az a haszid zsidóknál, a magyarországi haszid zsidó közösségekben, Kelet-Magyarországon, ugye a mai Erdély területén, ukránul nem beszélek, Eszter, hát hogy beszélnék ukránul? Miért beszélnék ukránul? Ráadásul életemben nem voltam még Ukrajnába, bevallom férfiasan, de ezt aztán már egyszer, kedves Nece Eszter, megbeszéltük, hogy nem volt még szerencsém Ukrajnában, még a Kárpátaljára. Terveim között van egy munkács, ungvár és kárpátaljai túra, legfőképpen a zsidó emlékhelyek miatt, meg sírok miatt, a rabbi sírok miatt, amik ott vannak, de hát ez majd Covid után lesz szerintem valamikor, amikor kicsit szabadabban lehet majd mozogni, Isten adja, minél hamarabb. Nos, tehát hol tartottam? Ja igen, kelet-magyarországi zsidók sokan beszéltek jidisül, de a budapesti zsidók, meg a nyugat-magyarországi zsidók, az askenázi zsidók, tehát a nem haszid zsidók, azok nem nagyon beszéltek jidisül, vagy csak nagyon minimálisan. Tehát a jidis egy ilyen 10.-11. században alakult nyelv. Érdekes, mert a szefárdi, tehát a keleti zsidóknak is alakult ki egy ilyen saját kis nyelvük, és ez a saját kis nyelv, ami kialakult, ezt úgy hívták, hogy ladino, vagy még most is úgy hívják, hogy ladino. Ladino az meg egy olyan nyelv, mint a jidis, csak nem német alapú, hanem spanyol nyelv alapú. A spanyol nyelv képezi az alapját, de a ladino nem futott be olyan szerencsés karriert, mint a jidis, mert jidis még ma is beszélnek, ladinoul ma már nem nagyon beszélnek. Nagyon kevés zsidó beszél ladinoul. Kis különbség, az is különbség a ladino és a jidis között, hogy míg a jidist, ahogy említettem, héber betűkkel írják, tehát fonetikusan írják héber betűkkel, az ilyen hosszú német szavakat, szóval ránéz valaki egy héber szövegre, meg egy jidis szövegre, azonnal észreveszi, még ha nem is ismeri egyik nyelvet, akkor is észreveszi a különbséget, pusztán abból, hogy az egyiknél a szavak marha hosszúak, a héberben nagyon ritkák a hosszú szavak. Tehát a ladino nyelv nem volt ilyen szerencsés, ma nagyon-nagyon kevés közösségben beszélnek ladinoul, ha jól tudom, még mai Törökországban él kisebb zsidó közösség, ahol ladinoul beszélnek, és hasonló Izraelben is, és, de ez egy szinte kihalt nyelv. Azt írja Nece Eszter, hogy itt a zsidók ukránul beszélnek. Na igen, csak a mai zsidók azok, a háború utáni zsidók azok asszimilált zsidók Ukrajnában leginkább, ahogy Magyarországon is. A háború előtt azért ez nem így volt, a háború előtt jidisül beszéltek, az ukrajnai zsidók, ugye nem volt az asszimiláció, az nem volt háború előtt ilyen mértékű. Akkor is erős volt, de nem volt ilyen mértékű. Jó, tehát ez ami a jidist illeti, egy nagyon szép nyelv egyébként, mint minden nyelv. Amúgy érdekes, hogy már korábban, tehát sokkal-sokkal korábban, az első szentély után, ugye a babiloniai, az első szentély lerombolás után, amikor a zsidók Babilóniában éltek, akkor kialakult szintén egy zsidó, alapú zsidó nyelv, vagy a zsidók tulajdonképpen arameusul beszéltek. Az arameus, az is egy ilyen zsargon nyelv, ami erős héber alapokra helyeződik, tehát tulajdonképpen egy héber alapú, de egy ilyen eltorzított héber alapú, meg biztos más nyelvekkel is keveredett, vagy más nyelveknek is volt hatása rá. Azt is héber betűkkel írják, hogy a Talmud arameusul van, hogy a második szentély idejében arameusul beszéltek, a keresztény megváltó arameusul beszélt, a beszélt héber nyelv, vagy a héber nyelv az nem volt tulajdonképpen beszélt nyelv, az már az időszámítás előtt cirka mondjuk 400-500 évvel a héber már nem volt beszélt nyelv. És nagyon érdekes, hogy a héber ismét beszélt nyelv lett, ugye a modern korban, a zsidó állam Izrael megalakulásakor. Ez az első alkalom, szeretett üdvözlöm közben a bátyámat, akit már nagyon régen láttam és hiányzik. Szóval, mit akartam mondani? Ja igen, hogy tehát arameusul beszéltek, a zsidók arameusul beszéltek, a Talmud is arameus nyelvű, és a később aztán Babilóniában, ugye a második szentély pusztulása után is arameus volt alapvetően a beszélt nyelv. A héber nagyon, nagyon csekély mértékben volt, ez a beszélt nyelvnek nem használták, nem volt holt nyelv, egyáltalán nem volt holt nyelv, mert az imának, a tanulásnak, a rabbinikus irodalomnak, tehát a tudományoknak, Továbbra is a héber volt a nyelve, azután is, hogy a lingua franca, a beszélt nyelv, az arameus volt, ezután is a héber maradt az imádkozás nyelve, mondom, mind a mai napig, ugye a mai is a rabbinikus, jó estét kívánok, kedves Mónika, örülök, hogy megjött, a rabbinikus válaszokat, a rabbinikus leveleket, a rabbinikus írásokat ma is héber nyelven írják, még akkor is, hogyha az adott rabbinak nem héber az annyi nyelve, mondjuk, hanem akár magyar, vagy angol, vagy bármi hasonló. Ezt akartam még mondani, hogy arameus volt a nyelv, és akkor a zsidók átvették Európában a jidist, vagy kialakult ez a zsidis nyelv, ami még a kérdés második részére vonatkozik, hogy a magyar nyelvben ugye számos olyan kifejezés van, amelyet mindannyian használunk, nem csak zsidók, mindannyian használunk, sokan nem is tudják, hogy héber vagy jidis eredetű szavakról van szó, ugye erről írtam erről egy blogbejegyzést a blogon, meg írtam még az Egység című újságban is írtam erről egy hosszabb cikket, felsoroltam egy csomó ilyen szót, mint a mázli, a haver, meg a behemót, meg a majré, meg a móresre tanítani, meg a, mit tudom én, mik voltak még, mószerolni, meg szajré, meg pasi, meg pacek, meg pasi, ezek mind héber vagy jidis eredetű szavak, egy kicsit magyarosítva vagy torzítva, de ugye a haver, ami a magyar haver szó, az héber haver. Haver az azt jelenti, hogy barát. Ilyen egyszerűen az azt jelenti, hogy héber, hogy barát. A mazál az azt jelenti, hogy szerencse. A mazál című nevű héber szóból jött a mázli. Puherálni, ahogy Áslaci írja, és van egy sok tucat, de lehet, hogy több száz héber vagy jidis eredetű szó van a magyar nyelvben. Ami érdekes az, hogy ezek közül még ma is egy csomó, tudom, azt a szót, hogy behemót, azt nem nagyon használjuk ma, vagy nagyon ritkán használják, vagy azt, hogy móresre tanítanak, vagy majrézni, vagy szajré, ezt nagyon ritkán használják ma. De a haver, a mázli, ezek nagyon eszenciális részei ma is a zsidó nyelvnek. A córesz természetesen, samesz, meg hát van egy csomó. Úgyhogy több tucat vagy több száz ilyen szó van a magyar nyelvben, ezek ilyen jövevény szavak tulajdonképpen, mint hogy vannak más nyelvekből is, de hát a zsidó befolyás a magyar kultúrára, a magyar mindennapi életre, ugye a második világháborúig bezárólag ugye nagyon jelentős volt, és ennek megfelelően arányaiban azt lehet mondani, hogy sokkal több jidis vagy héber jidis szó honosodott meg a magyar nyelvben, mint mondjuk például tótoktól, vagy akár jászoktól, nem jut eszembe több népcsoport, de van egy csomó még, vagy akár mondjuk a romáktól meghonosodott szavak, a romáktól is van számos meghonosodott szó, meg biztos van a tótoktól is, meg a jászoktól is, de még egyszer, hogy ilyen tekintetben a héber befolyás, vagy a héber jidis befolyás az igen erős volt. Szajré, igen, a szajré az abból az héber szóból származik, hogy szhorá, vagy szhajre, jidis, szhorá az héberről azt jelenti áru, jidisről úgy mondják, hogy szhajre, abból jön a szajré, magyar szó, azt jelenti áru, termék, áru, úgyhogy a szajré az törököktől is rengeteg szó van, természetesen Otto, nagyon helyesen mondod, hiszen hát volt Magyarországon 150 évnyi török uralom, tehát ezek nem múlnak el nyomtalanul, ezek 150 év az marha hosszú idő, az olyan baromi hosszú idő, ezt mindig azt szoktam mondani, a iskolában zsidó történelmet tanítok a Maimonides gimnáziumban, és azt szoktam mondani, amikor így dobálózunk ilyen 100 évekkel, 80 évekkel, 120 évekkel, hogy egy átlagos ember öltő, ugye egy generáció az körülbelül, mit nevezünk egy generációnak? Azt nevezünk egy generációnak azt az életkort, amikor az emberek általában gyereket vállalnak, vagy gyereket szülnek. Régen volt az, hogy régen nem volt ilyen, hogy gyerekvállalás, régen nem volt, hogy gyerekszülés. Nem vállalt senki gyereket, a gyerek az jött. Szóval, mit akartam mondani, hogy azt nevezzük egy generációnak. Ez ma, mit tudom én, ma egy kicsit hosszabb, lehet, hogy 30 év, amikor az embereknek általában megszületnek a gyerekei, amikor 30 éves korában, régen ez sokkal korábban volt, 20 év, 25 év, stb. Azt nevezzük egy generációnak. Egy emberöltő, ugye ma relatíve hosszú az emberöltő, vagy egy emberi élet megint egyre hosszabbodik, hál' Istennek, ugye köszönhetően a orvostudománynak, köszönhetően a gyógyszeriparnak, köszönhetően az egészséges életmódnak, az egészség tudatos életmódnak, és így tovább. És azt szoktam mindig mondani, hogy ha régen az ember élt, mit tudom én, 60 évet, vagy mondjuk a török uralom alatt, jó, tehát ebben a 14. 15. század környékén, mondjuk körülbelül. Ebben a 14. 15. századi környékén, nem tudom Magyarországon mennyi volt akkor az átlag életkor, de mondjuk tegyük fel, valahol 50 év körül lehetett. Nem hiszem, hogy sokkal hosszabb lett volna. Valószínűtlen, hogy sokkal hosszabb lett volna. Tehát ha 50 év az átlag életkor, akkor egy 150 éves török uralom az iszonyatos hosszú idő. Az olyan, hogy megkérdezte valaki az apjától, hogy mikor jöttek a törökök, hát nem tudom, már az apámnál, már az apám korában is itt volt. Tehát, hogy ez olyan régi, olyan 150 év, az nagyon-nagyon hosszú idő. Képzeljük, gondoljuk el a kommunizmust. A kommunizmus, ami ugye szinte tönkretette az Európát, ugye a nácizmus mellett az Európa és a világ másik nagy tönkretevője, nem csak Európában sajnos, a világ másik nagy tönkretevője volt, és tulajdonképpen a mai napig is az, hogy a kommunizmus is tulajdonképpen Európában mindösszesen 70 évig volt, ugye valahogy a 10-es évek végétől, a 20-as évektől egészen a 90-es évek elejéig. 70 év, az nem olyan nagyon hosszú idő történelmi tekintetben. De hát látjuk, hogy micsoda hatása van még a mai napig. Látjuk, hogy milyen, ugye is úgy tekintünk rá, mint egy marha hosszú időszakra. Tehát az a 70 év, az igenis nagyon-nagyon hosszú időszak. Ezért tehát, amikor arról beszélünk, hogy 150 éves török megszállás, vagy 70 éves babilóniai fogság, az a 70 éves babilóniai fogság az nagyon hosszú idő. Nem hangzik túl soknak történelmi léptékben. De ugyanakkor, ha abban az embernek a szemszögéből, aki akkor él, az bizony nagyon-nagyon hosszú idő. Nagyon-nagyon hosszú idő. Amióta eszét tudja, azelőtt is volt, és ameddig él, addig is lesz. Csak hát tudjuk, mi utólag tudjuk, hogy semmi nem tart örökké. Tudjuk, hogy semmilyen rendszer, semmilyen rezsim nem fog örökké tartani. Nem fog örökké tartani. De most nehéz elmagyarázni valakinek, aki éppen a közepén él. Aki ennek az időszaknak a közepén él, akkor azt nagyon nehéz megmagyarázni. Ugye, hogyha mit tudom én, valakit mondjuk hibernáltak volna az első világháború előtt, mondjuk 1910-ben valakit hibernáltak volna Magyarországon, és fölébresztenék ma, és megmutatnák neki a térképet. Most felejtsd el az összes technikai újítást, ami azóta történt. Egyszerűen csak megmutatnánk neki a térképet. Megmutatnánk neki a térképet, nem ismerni meg egyik országot, szinte egyik országot se. Hát azok az országok már nem léteznek, amik 1910-ben léteznek, vagy teljesen máshogy léteznek, mint amik 1909. Hol van az angol, a nagy brit birodalom? Hol van a nagy osztrák-magyar monarchia? Ezek eltűntek, nincs. Teljesen más. Hol van Jugoszlávia? Ezek megszűntek, ezek az országok. Teljesen átalakult minden. Úgyhogy érdemes ilyenekbe egy kicsit belegondolni néha, amikor érdemes mindig belegondolni ezekbe a dolgokba, amikor az emberi dobálózik ilyen 100 évekkel, 50 évekkel, 80 évekkel, stb. De valóban így van, a török nyelvből is nagyon sok szó került a magyar nyelvbe. Örülök, hogy most ma erről beszélgettünk. A tanulásban szintén nem haladtunk, most egy kicsit korábban be kell fejezzem, elnézéseteket kérem miatta, de nagyon örülök, hogy tudtunk beszélgetni, örülök, hogy beszéltünk egy kicsit a jidis nyelvről, nagyon szeretem a jidis nyelvet, egyébként én borzasztó szép nyelvnek tartom, de nekem nagyon fura ízlésem van, ez igaz, ez bevallom férfiasan, nekem csomó olyan nyelv tetszik, ami másoknak nem. Én például nagyon szépnek tartom az orosz nyelvet. Általában az emberek többsége nem tartja kifejezetten szépnek az orosz nyelvet. Nekem a német nyelv is nagyon tetszik, mármint szépnek találom, vagy nem tudom, ilyen inkább egzotikusnak. A német is, meg az orosz is, az egyik se olyan nyelv, amit a szép nyelvek között szoktunk említeni, mert a szép nyelvek között szoktuk említeni az olaszt. Az egy csodálatosan szép nyelv, persze. Nekem mondom, nekem egy kicsit kifacsart ízlésem van, persze az olasz sokkal szebb, ez nem is kérdés. De én szeretem az orosz meg a német nyelvet is, nekem a jidis is nagyon tetszik. Főként amiatt, hogy a jidisben tetten érhető, a jidis nyelvben tetten érhető az a sok száz év európai zsidóság története, és szinte átjön minden szón a sok száz évnek az összes búja, bánata, öröme, szenvedése és boldogsága. Úgyhogy én ezért kifejezetten nagyon szeretem a jidis nyelvet. Úgyhogy jidisül elköszönve jó éjszakát kívánok, a git nacht, kellemes szukoti ünnepet, muadim leszim ha, hogy héberül mondják, ahogy jidisül mondják, a git moed, mindenki vigyázzon magára, a git nacht, és akkor Isten segít, holnap este 8-kor találkozunk ugyanitt veletek, remélem, hogy akkor már a sátorból, hogy nem fog esni az eső. Szép estét kívánok, köszönöm szépen, ja, és ha van valakinek kérdése, légy szíves, küldje el ide privibe, és akkor arról is holnap szót ejtünk majd. Szép estét mindenkinek!